Tehát példabeszédek 6:16-19. E 6 dolgot gyűlöli az Úr, és 7 dolgot utálat az ő lelkének. A kevés szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vértontó kezek. Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszhoz sietséggel futó lábak, a hazugság lelő hamis tanú, és aki szeret háborúságokat az atyafiak között. És akkor most olvasom a zsoltárokat. Tehát 103. Zsoltár, 8-12. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem teddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűnei szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
Amikor kaptatok a kezükbe a vázlatot, remélem, hogy senki nem megijed, amikor látjuk egy olyan címet, amit Isten utál. Azt mondja, hogy várjatok, nem szívesen beszéljünk ilyesmiről. És szerintem az az egyik probléma a mai társadalomban. Hogy valahogyan, amikor mi gondolkodunk Istenről, mi csak az egyik tulajdonságot akarunk hangsúlyozni. Mi azt akarunk hangsúlyozni, hogy Isten szeret. És mindegy, hogy milyen az ember, mindegy, hogy mi történik a világban, Isten szeret. És valahogyan ezt akarunk hangsúlyozni. Mi azt gondoljuk, hogy ha mi hangsúlyozunk valakinek, hogy Isten szeret, akkor nem lesz probléma az életedben. Valahogyan mi akarunk kihagyni azt, hogy van olyan dolgok. Van olyasmit, amit az ember csinál. Ami egyáltalában nem tetszik Istennek. Valahogyan ez a gondolkodás tovább megy, ahogyan mi neveljünk a gyerekeinket. Mi azt gondoljuk, hogy nem szabad mondani a gyereknek, ha rosszat csinál. Nem szabad büntetni, mert ha mi azt csináljuk, akkor valahogyan az a gyerek nem lesz teljesen egészséges. Mi valami komoly kárt fogunk okozni benne, ha mi igazán fegyelmezünk őt. Én azt mondom, hogy sajnálom, pont az ellenkező igaz egy gyerek életében. Egy gyerek akkor egészséges lesz, ha kap az a megfelelő nevelést. Ha történik az, hogy amikor csinál valami, ami nem helyes, akkor van egy megfelelő fegyelmezetlen. Hogy ő tapasztalja az, és tiszta abban, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem helyes. Úgy látjuk, hogy van áramszünet. Nem baj, én tudok látni titeket. És én elég hangosan tudok beszélni, hogy mindenki tud hallani engem. Amikor foglalkozunk a gyerekekkel, akkor is fontos, hogy a gyerek tudja azt, hogy mi az, ami szabad, és mi az, ami nem szabad. Túl gyakran az a probléma, hogy mit nem tudjunk, hogy mi a határ. Hogy mi az, ami szabad, és mi az, ami nem. A mai világban van szó, hogy mi az, ami abszolút igazság. Mi az, ami igaz minden helyzetben? És érdekes, ahogyan az utolsó hetekben a gyülekezeti tagok különböző emberekkel kitörtöttek ilyen kérdőíveket. És az egyik kérdés foglalkozott azzal, hogy van-e abszolút igazság a világban. És nem csináltam egy konkrét statisztikát eddig, mert nem kaptam vissza az összes ilyen kérdőívet, de eddig a legtöbb kérdőíven, ami visszajött, amikor volt ez a kérdés az abszolút igazságról, az volt, hogy nem. Nincs. Mi egy olyan világban éljünk, hogy mi döntünk, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem. Valahogyan tudunk kimagyarázni mindent, de nem teljesen így van. És fontos, hogy mi azt látjunk, hogy Isten másképpen lát dolgokat. Isten azt mondja, hogy van olyan, ami jó, de Isten azt is mondja, hogy van olyan, ami rossz. És Isten azt mondja, hogy van olyan, ami bűn. És azt kell látni, hogy az, ami bűn, az, amit Isten utal. Az, ami nem tetszik Istennek. És fontos, hogy mi azt látjunk a mi életünkben, hogy mik azok a dolgok, amit nem felelnek meg Istennek. Örülhetek, mert lett volna egy olyan vesze itt, hogy a vázlatban lenne 7 terület, és 7 pont, és itt lennünk délután 2-ig, én csináltam csoportokat. És csak 3 csoport van, de mielőtt nézünk azt az első csoport, csak mondom azt, amikor olvasunk itt a 16. versben, hogy 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt 7 dolog utalos előtte. Mi volt a szerző előtt? Miért először mondja, hogy 6, és utána változik, azt mondja, hogy 7? Vagy más helyen a példabeszédben, amikor azt látjuk, hogy 3, és utána azt mondja, hogy 4. A szerző tévedett? Nem volt világos előtte? Nem, ez egy irodalmi stílus volt, amikor azt akartam mondani, hogy itt van egy lista, ami végül is nem egy teljes lista. Ez nem egy, nincs az, hogy csak 6 dolog, amit utal az Úr, nincs az, hogy csak 7. Ez egy lista. És fogunk látni, hogy a Bibliában feltorol más dolgokat is, amit Isten utal. Most nézünk az első. Ott a vázlatban mi az, amit Isten utal, amit mi tetven csinál. Mi az? Mik azok a tettek? Az első, amit látjunk itt ebben a listán, ami egy tett, az az ember, aki az ártatlan vért ontó keze. Az az ember, aki megöl egy másik embert. Ez nem tetszik az Úrnak. De ha lépünk tovább, és menjünk az Új Szövetségre, és a hegyi beszédet olvasunk, látjuk, hogy Jézus egy lépéssel tovább viszi ezt, mert ha csak ezt olvasunk, akkor mi egy kicsit azt mondjuk, hogy minden rendben. Mert én sohasem ültem meg valaki, akkor legalább egy pontban én tiszta vagyok. Lépjünk tovább. Gyorsan lépjünk tovább, miért kiderül, hogy van egy probléma. De ha nem lépjünk gyorsan tovább, akkor látjuk, hogy mégis van egy probléma. Mert Jézus a Máté 5:22-ben azt olvasunk, hogy nem csak aki megöl valaki, hanem aki haragszik az atya fiára. Meg mindig van ártatlan ember közünk? Van-e olyan közünk, aki azt mondja, hogy nem volt valamikor harag a szívében? Ma reggel idefele láttam, hogy jó volt a szemem, nagyobb lett, hogy Manti mit fog mondani. Apjöttem az Árpád hídon. A középcsaszában voltam. Volt egy kocsi, ami oda jött mögöttem, mert mindenképp Márcsában volt kocsi. A kocsi jött mögöttem, és akart előzni, kb. Ilyen távolság volt őrökeim között. Fordultottam 80-ra, meg mindig ilyen távolság volt. Mindenképp más kocsi így 80-ra kezdtek menni. Akkor végre 90-nél tudtam átmenni a jogságra. Nem akartam átmenni a jogságra, de kénytelen voltam. És amikor visszanéztem, a visszanézők közöttem, csak láttam az ő szemét. És láttam azt a harában, ez az ember, ez a mit képzel? Én akarom gyorsan menni itt. Harab. Mindjárt tapasztaljuk ezt. Ha nem naponta, nagyon gyakran a mi életünkben van egy olyan indulat benne. Egy olyan harag egy másik ember felé. Amit a Biblia nevez bűn. Mi próbáljunk szépíteni néha, de a Biblia nevezi azt bűn. Egy másik csak érdekes gondolat ezzel. Hogy a Biblia azt mondja, hogy a gyilkosság bűn. Mi a helyzet a mai társadalomban? Inkább nem tesznek a hangsúly azt, hogy valaki bűnös és gyilkos, hanem beszélünk arról, hogy a gyilkosnak van jogai. És valahogyan a mi jogi társadalomban az a gyilkos nem olyan rossz, mert neki van jogai. És valahogyan védeni kell azt a gyilkos. Nem akarok nagyon belemenni ebbe a kérdésbe ma, nem akarok valami vita indítani ezzel, csak akarok, hogy látjuk azt, hogy a mi kultúrában az értékrend. Mit hangsúlyozunk? Hangsúlyozunk azzal, hogy milyen bűnös, a gyilkos, vagy hangsúlyozunk azt, hogy a gyilkosnak van jogai. És minden áron kell védeni őt. Valahogyan nem teszünk a hangsúlyt a megfelelő dologra. Az, hogy milyen komoly az a bűn, amit a gyilkos tett. A másik tett, ami itt van ebben az igében, a rosszra siette fut a lába. Nagyon könnyen keresünk azt, ami nem jó, hanem rossz. Megint a probléma van az értékrendünkkel. Nem vagyunk tiszta abban, hogy mi az, ami jó. Valahogyan keresünk a rosszat. Keresünk azt, amit tudunk csinálni, ami nem tetszik Istennek. Ez lehetséges, hogy a lopás. Lehet az adócsalás. Mindig keresünk valamit, és az a kérdés, hogy mi az, ami jó nekem. Nem az, hogy mi az, ami tetszik Istennek. Isten tovább felsorol az igében több olyan tett, amit az ember csinál. És egy párat mondom. A Mózes 5. könyvében, a 16. rész, a 22. vers, az volt a probléma, hogy a nép fölállítottak ilyen szent oszlopokat, lényegében bálványokat. És azt mondta, hogy ez nem tetszik Istennek. Vagy az egyik kis profétában beszél arról, hogy Isten utalta, ahogyan a nép ünnepelte az ünnepeket. Itt a probléma volt a képmutatás. Az, hogy az emberek csináltak valamit. De azért csináltak, mert fontos volt, hogy a másik ember mit lát. Nem az, hogy mi volt a szívében. A képmutatás. A képmutatás nem az, hogy én nehéz szívvel jövök az Isten tiszteletre, hanem az, hogy én jövök az Isten tiszteletre, és tudom, hogy van valami, ami nincs rendben a véletemben, de mégis kiállok részt venni az Úr vacsorában, mert azt mondom, hogy mit fognak gondolni rólam, ha én ott maradok a helyemben. Az a képmutatás, amikor fontos áll, amit a másik ember gondol rólam, mint az igazság. Vagy az Ézsaiás 61. részben, amikor beszél arról, hogy milyen folyta éger áldozatokat hoztak az Úrnak. Olyanok, amit nem feleltek meg. Vagy a Malakiás második rész, a 16. versben, amikor Isten azt mondja, hogy a gyűlöli az, aki elválik feleségétől. Miért pont ezt hangsúlyozom? Múlt héten egy kicsit beszélgettünk erről a kérdésről, de én azt láttam, hogy azért Isten kiemeli ezt a kérdést két dolog miatt. Mert az Isten tervében a házasság mutat, hogy milyen az Isten. A házasság, ahogyan Isten tervezte, egy kép, ami mutat két dolgot. Az egyik, a házasság mutatja az egység, ami benne van a Szent Háromságban. És azért Isten nagyon fontos tartja azt, hogy a házasság visszatükrözik a világ fele, hogy milyen a kapcsolat az Atya, a Fiú és a Szent Lélek között. Az egység, ami benne van abban. A másik, amit az egyház jelkép, ami a házasság jelképezi, a kapcsolat Jézus és az egyház között. Amit olvasunk az Efézus 5. részben, amikor az egy kép. És azt mondja, hogy a fér úgy kell szeretni a feleséget, ahogyan Krisztus az egyházat. Egy kép. A mi házasságunk egy kép. Arról, hogy Isten hogyan szeretni a gyülekezetet. Feltételek nélkül. És azért, amikor valami, ami Isten tervezett, hogy ez legyen egy kép, ilyen fontos dolgokról, a Szent Háromságról, és az Isten kapcsolat a gyülekezetet. Amikor valami, amikor jelképezi ezt tönkre megy, az fáj Istennek. Az nem tetszik neki. Szóval látjunk nagyon sok dolog, nagyon sok tett, ami Isten gyűlő. Ha lépünk tovább a vázaton a másik pont, beszédben. Az Új Szövetségben az Efézus 4. részben bővebben fogunk látni ezeket a dolgokat, amiről van felsorolva, amikor beszélünk a beszédről. Az egyik, ami a példabeszédben már látunk, a hazug nyelv. A hazugság. És valahogyan megjelent a hazugság egy olyan, amit mi próbáljunk mondani, hogy de vannak olyan helyzetek, amikor egy kis hazugság az jó. Mi férfiak tudjuk ezt. A feleséged hazajön a fodrászból. És kérdez tőlünk, hogy tetszik? Akkor mi férfiak azt mondjuk, hogy jó, ebben a helyzetben egy kis hazugság az megfelel. De én azt mondom, hogy ha itt beleesünk abba a hibába, hogy engedjünk egy kis hazugság, akkor hol van a hatalom? Valahogyan azt kell látni, hogy másképpen kell megoldani ezt a helyzetet. Nem a hazugságban. És mi nagyon gyakran akarunk hazudni, mert valahogyan ez befolyásolja, hogy az emberek mit gondolnak róla. Amikor nem csináljuk valami időben, hogyan válaszolok? Nagyon sok munkám volt, és azért nem tudtam visszakódni. A teljes valóság teljesen kiment a fejemből, de ha ezt mondom, az milyen fest rólam? Vagy azt mondom, hogy ez nem volt fontos nekem, és inkább mással foglalkoztam. Ez hogyan hangzik, ha ezt mondom egy ügyfélnek? Inkább hazudunk. És valami fél igazság mondjuk, ami jól hangzik. Ami esetleg segít, hogy az ember mit gondol róla. Milyen kép van róla? Az fontosabb, mint mondani az igazat. És azt látjuk, hogy ez nem tetszik Istennek. Vagy a következő itt a példabeszédben a hamis tanú. Nem csak az, amikor mi csak mondunk valami hazugságot, de mondjunk valami, ami nem igaz, egy másik emberről. És mi főleg gondolkodunk esetleg a bíróságról, amikor valaki ilyesmit csinál, a bíróságon mond valami, ami nem igaz. De én azt mondom, hogy a gyakorlatban ez inkább, amikor beszélünk egy munkatársról, amikor beszélünk egy szomszédról. És nem mondjuk a teljes igazságot, mondjunk valamit, hogyan tudunk valami rossz képet festeni róla. És ez nem tetszik Isten. Vagy, ami esetleg szorosan kapcsolódik ehhez, a plecska. Mert a plecska végül is az egy hamis tanúság. Mert amikor mi halljunk valamit valakiról, lehetséges, hogy igaz, lehetséges, hogy nem, de mi gyorsan tovább adjunk azt egy másik embernek. Lényegében mi mondjunk valami, ami hamis. Ez nagyon könnyen megy. Mert valaki lát valamit. És akkor ő tovább mond, amit ő látott. Teljesen lehet félreértelmezni azt. A másik ember, aki hallja azt, félreértelmezi, és tovább adja. És az már hamis tanúság. Az már plecska. És azt kell látni, hogy a plecska tönkretesz kapcsolatokat, tönkreteheti egy közösséget. És az a következő gondolat itt, amikor azt mondja, hogy a testvéri között viszont, az az ember, aki tönkreteszi ezeket. Más kifejezésben az, hogy bármit, amit csináljunk, ami tönkreteszi az egységet. Egy gyülekezetben, az egyházban. A beszéd. Ahogyan mi beszéljünk egy másik emberről. Itt az Efézus 4:29-ben azt olvasunk, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szájatokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Valahogyan azt kell átgondolni, hogy amit mondom, az épít. Amit mondom, az áldást hoz egy másik ember életében. Vagy amit mondok, az egy bomlasztó, egy beszéd, ami tönkretesz. Ami nem építi föl, hanem tönkretesz valamit. Nagyon a Jakab harmadik részben azt mondja, hogy a nyelv az egy nagyon kicsi rész az ember testének. De az a nagyon kicsi rész nagyon nagy kárt tud okozni. És mi ezt látjuk, hogy egy gyülekezetben ez történt. A Róma 12-ben a Paul azt írja, ha lehetséges, aminél tőletek telik, éljetek minden emberrel, békességben. A mi feladatunk békességben élni. A hegyi beszédben Jézus azt mondta a boldog mondások, hogy boldog, a béke teremtő. Nem a béke szerető, a béke teremtő. Az az ember, aki létrehoz a békességet egy helyzetben, egy közösségben. Nem csak szereti, nem csak beszél róla, hanem tesz valamit. Isten gyűlöli azt az ember, aki az ellenkezőt csinál. Az utolsó csoport, és ezt hagytam az utoljára, mert valahogyan én azt látom, hogy a három között, a tett, a beszéd, és inkább itt a harmadik, a gondolat. A gondolat világunk, az a legbeszélyesebb. Mert végül is a beszéd és a tett itt kezdődik. És itt az első probléma, ami olvasunk a példabeszédekben, ott az első dolog, amit a szerző mond. A nagyra vagyó szemek. Ez az első a listán. Ez az ember, aki büszke. A büszkeség lényegében arról van szó itt. Ez a mi legjobban probléma Istennek. Ez az első, ami szerepel. Ha menjünk vissza az Ószövetségbe, ha olvasunk az Ézsaiásban, amikor beszél Sátánról, mi volt a Sátán fő bűne? Az ő fő bűne az, hogy ő akart átvinni az Isten szerepét. Ő akart a legmagasabb lenni. Mi volt a bűn, amit látjunk a Mózes első könyvében a harmadik rész, a ötödik rész, az, hogy az ember akart olyan lenni, mint Isten. A büszkeség lényegében azt mondja, hogy nincs senki fölöttem. Én vagyok a legfontosabb, én vagyok a legnagyobb. És ez a főbűn. Amikor Isten azt mondja, hogy mi nem vagyunk hálandó alavetni magunkat Isten át. És mondani azt, hogy Isten, te vagy a mindenható. Nem én. De valahogyan mi ezt próbáljuk csinálni. Mi próbáljuk átvenni ezt a pozíció Istentől. mi azt mondjuk, hogy az üdvösség, az nem az Isten feladata, az az én feladata. Lényegében mi azt mondjuk, hogy nincs szükségem arra, hogy Isten tegyen valami, hanem én megteszem azt, amit kell tennem. A büszke ember nem fordul Istenhoz, hanem a büszke ember próbál megoldani a dolgokat a saját erővel, a saját ügyességével. A büszke ember nem vallja meg a bűneit. A büszke ember nem keresi segítséget Istentől. Az utolsó gondolat itt a példabeszédekben, ami szinte a gondolattal, amikor azt mondja, hogy a gonosz terveket kohaló szív. Ez az ember, aki a gondolatban tervezi a dolgokat, ahol itt indul minden bűn. A bűn nem indul a beszédben, a bűn nem indul a tettben, a bűn indul az ember szívében. Végül Jézus mondta ezt a hegyi beszédben az 5. Máté 5:19. Úgy látja, hogy rosszul fölértem azt az igét. 15:19 volt. Itt azt mondja, hogy mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopás, hamis tanúskodás és az Isten káromlások. Majdnem azt mondom, hogy minden, amit például sorolva, eddig, ebben a példabeszédben. Ezek a dolgok, amit Isten gyűl, ezt mondja, hogy a szívból származik. A probléma itt van, a szívünkkel. Mondhatjuk, hogy szükség van arra, hogy legyen egy szívműtétünk. Hogy kapunk egy új szívet. Én azt mondom, hogy én nem vagyok sebész. Én nem tudok ilyen értelemben adni egy embernek egy új szívet. De Isten tudja. Isten tud adni egy új szívet. Ő tud fordítani a mi szívünk, ami eddig körből volt, és ő tud adni nekünk egy szív, ami húsból van. De az, hogy ez történjen, kell, hogy valami történik bennünk. És az volt a másik igé, ami a Zsolt felolvasta ma, a 103. Zsoltárból. Mert én azt mondom, hogyha én csak itt állok ma, és beszél arról, hogy mi az, amit Isten utál, akkor mi egy kicsit nehéz szívvel menjünk el ennek. De ez az igé azt mondja, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. És utána, ha tovább olvasunk, mi azt látjunk, hogy ha mi megvalljuk a mi vétkénket, akkor Isten megbocsát. És azt mondja, hogy amilyen messze van a nap kelet, nap nyugattól, olyan messzire veti el vétkénket. Ha az ember indul nyugat fele, végig tud menni nyugat vele. Soha sem érkezik a végére. Az ember tud tovább menni nyugat vele, ameddig akar. Ugyanez van, ha az ember indul kelet vele. Érdekes módon, ez nem igaz, ha az ember megy észak vele, vagy dél vele. Ott egy ember érkezik egy végére, tovább tud menni, nem tud tovább menni észak vele, egy időre után indul dél vele. És érdekes, hogy Isten próbál így adni egy képet nekünk. Ő nem csak olyan messzere elteszi a mi bűnünket, mint észak és dél, mert ott van egy határ, hanem olyan messzere, mint a kelet a nyugatot. Teljesen. Ez a lehetőség, amit Isten ad. Van, amit Isten ad. Lényegében mi mondhatunk, hogy az a bűn. Valamilyen bűn. De van a megoldás, amit Isten kínál. Az, hogy ő bűnbocsánat ad az ő fiában. És azáltal mi kaphatunk egy receivet. Ez az első lépés, és ez egy olyan lépés, amit valaki kell tenni. Ha szeretne változni az ő szív állapotát, ha szeretne megismerni igazán Isten. Az ember megvallja a bűneit. Befogadja azt, vagy elfogadja azt a munkát, amit Jézus tett a kereszten. Ez az öröm hír. Utolsó gondolat, mi van azzal az emberrel, aki már tudja ezt? Mi van azzal az emberrel, aki már keresztül? És még mindig küzdik a bűnnel. Mi a megoldás nekünk? Fénytek este az ifjúságin, itt voltam és tartottam az ifjúságit, és beszélgettünk egy kicsit erről ott. A Róma 12 a második vers. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok még értelmeteket megújulásával. A hívő embernek hogyan tud változni? Az, hogy nem igazodjunk e világhoz, ne követjünk azt a példát, amit látjunk, amit a világ ad, mint megoldás, hanem az, hogy legyen nekünk egy minta az Isten igéje. A mi feladatunk úgy élmélyülni az Isten igéjében, hogy az átformálja a mi gondolkodásunk. És ha Isten átformál a mi gondolkodásunk, akkor a következmény lesz az, hogy másképpen fogunk beszélni, és másképpen fogunk cselekedni. De ha mi maradjunk a világ gondolkodása alatt, akkor mi azt szerint fogunk élni. A feladatunk engedni Istent, átváltozni a mi szívünket, mi hívő emberek. És úgy átváltozva az, hogy az ő igéje formáljon minket. Isten kezdte egy munkát benned. És Isten szeretne befejezni azt a munkát benned. Fontos, hogy mi teret ad neki a mi életünkben. Hogy ő tud tovább formálni minket. Imádkozom. Édes atyánk, örülünk, hogy volt lehetőségünk ma délelőtt foglalkozni a te igéddel. Kérjünk, segít minket, hogy legyen egy teljes képünk rólad, hogy láthatunk azt világosan, hogy van olyan, ami bűn. Van olyan, ami nem tetszik neked. Van olyan, amit utálsz. De azt is látjunk, hogy van egy másik oldal. És az, hogy irgalmas és kegyelmes Isten vagy. És annak ellenére, hogy mi bűnösök vagyunk, te szeretsz minket. És te adtál a megoldást a megtérésünkre és a megszentelődésünkre. Kérjünk, segíts minket, hogy ne legyünk olyan büszkék, hogy nem tudunk leborulni előtted, és kérni tőled, amit csak te tudsz adni nekünk. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.